ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Körülbelül olyan hetedik osztályos korom óta tudtam, hogy kémikus szeretnék lenni. Ami még elkeserítő, az igazából ez az álhírekre való fogékonyság. Ez egy olyan dolog, ami gátol, viszont arra ösztökél, hogy ezzel nem próbáljak valamit tenni. Az igazán világra szóló felfedezések nagy részét már megtettük. Megértettük, hogy működik a világ. Ami kérdés hátra maradt, az eléggé elvont ahhoz, hogy ne befolyásolja egy normális ember életét. És pontosan ezért nagyjából senkit se érdekel, hogy most éppen milyen tudományos eredmény születik, mert nem elég szenzációs. Egy normál embernek teljesen unalmas dolog, hogy mit csinálnak a tudósok, és pontosan ezért jobban fogékonyak a szenzációra.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Szeretünk a koronavírus járványra úgy gondolni, mint egy rossz álomra, sőt, ha lehet, nem is gondolni rá. A következményei viszont velünk maradnak, a kérdés az, hogy mit tanulunk a tapasztalatokból. Dr. Fejér Szilárd kémikus kutató nem csak az első sorból figyelhette meg munkája révén a járvány alakulását, de közösségi médiás posztjaival arra is vállalkozott, hogy a közösség számára is érthetőbbé tegye a Covid-dal kapcsolatos jelenségeket, fogalmakat. Szia, köszi szépen, hogy itt vagy velünk ma az Ezer Egy Ötletben.
Szia, köszönöm a meghívást!
Egy kicsit korábbra mennék vissza, mint 2020. Szegeden végezted az egyetemi tanulmányaidat, majd Cambridge-ben vettél részt szintén egy egyetemi oktatási rendszerben. Hogyan alakult, hogy ezt a két egyetemet választottad, hogy errefele vitt az utat, te mindig kutató szerettél volna lenni?
Körülbelül olyan hetedik osztályos korom óta tudtam, hogy kémikus szeretnék lenni. Ez nem volt kérdés, hogy éppen miért Szeged, az is hetedik osztályra vezethető vissza, mert akkor valahogy kikerültem egy kémia versenyre, és nagyon megtetszett a város. Úgyhogy elég hamar tudtam, hogy Szegedre szeretnék menni, úgyhogy abban a kiváltságos helyzetben voltam, hogy hamarabb felvettek egyetemre, mint itt leérettségiztem volna, maximális pontszámmal, és aztán Szegedről is hamarabb felvettek Cambridge-be, mint hogy ott megkaptam volna az egyetemi diplomámat.
Ezért nem jött ki az életkorodnak a kiszámolása, mert hogy próbáltam visszakövetni, hogy akkor, amikor végeztél te az adott egyetemen, akkor körülbelül hány éves lehettél. Én amikor hetedikesen tanultam a kémiát, akkor számomra persze mindenféle számítások mellett azt jelentette a legnagyobb különlegességet, hogy akkor összetöltöttünk két vegyületet, és akkor annak a kialakuló vegyületnek más lett a színe. 100%-ban biztos vagyok benne, hogy nem erről szól a kémia kutatás. Mennyire lett maga a kutatási rendszer számítógép alapú, tehát hogy program, szoftver alapú, vagy egyáltalán hogyan képzeljük el a kémia kutatást?
Rengeteget fejlődött az informatizált része. Még mindig persze nagyon fontosak a kísérletek, de általában a kísérletek mögött elég komoly gépezetek vannak. És elég komoly gépezetek által adott jeleket, pedig számítógépekkel kell kiértékelni, úgyhogy ez a része, a számítógépes jelfeldolgozás, a számítógépes gép kezelés, az egy nagyon fontos része. Én alapból elméleti kémikus vagyok, úgyhogy nekem igazából gépek sem kellenek, csak számítógép, amivel modelleket vizsgálok, és sima fizikai törvényeknek a hatását vizsgálom bizonyos részecskékre, de az egy teljesen különálló ág, viszont az is most már beférkőzött egész komolyan a gyógyszerkutatásba, a genetikába, úgyhogy most már tényleg elengedhetetlen számítógép használata a kutatásban.
És fel lehet venni egy Szentgyörgyi kiskutatóintézettel a versenyt, mondjuk nemzetközi külföldi laboroknak a munkájával, tehát hogy mi szükséges ahhoz, hogy lépést tudjatok tartani a nemzetközi kutatói világgal?
Elsősorban egy jó csapat szükséges. Nekem is beletelt néhány évemben, amíg kialakítottam magam körül egy jó kutatócsapatot, akik nem csak elméleti kémiával, hanem alkalmazott kutatásokkal is foglalkoznak. Persze nekünk sokkal nehezebb a megjelenésünk. Maga a versenykészség az kicsit nehezebben folyik. Igazából az egész mögött, a csapaton kívül ugye van egy intézményi háttér. Az intézményi háttérrel pedig az a gond, hogy amelyik pillanatban egy kutatást egy magán cég mögül folytatod, vagy annak a támogatásával, ahhoz vért kell izzadjál, hogy ki tudjad termelni a kutatási projektekhez szükséges önrészt, vagy effektív a cégnek a működését gátolod azzal, hogy te elpallod mondjuk kutatásra a jövedelem egy részét. Úgyhogy ezért nehezebb, viszont kreativitás az nagyon fontos, meg olyan projektekben részt venni, olyan dolgokat csinálni, amit nagyon kevesen csinálnak világszerte, és ebben azért szerintem elég ügyesek vagyunk, persze mindig csinálhatnánk jobban is, de jó úton haladunk.
A szabadság része volt az, amiért megérte hazajönni, és nem mondjuk Cambridge-be beállni valamelyik nagyobb kutatócég, vagy valamelyik nagyobb labornak a munkatársaként.
Igazából az élhetés része volt az. Tehát én nem tudtam volna még akkor, amíg Angliában voltam, elképzelni az életemet, hogy családot alapítsak Angliába. Rengeteg dolog nem tetszett, a zsúfoltságtól elkezdve a lakhatási körülményekig, úgyhogy nekem szerencsére volt, ahova visszajöjjek, tehát nem nulláról kezdtem, hanem egyből a családi vállalkozást segítettem azzal, hogy visszajöttem. Úgyhogy nekem viszonylag könnyű volt visszajönni, de azon munkálkodtam, hogy a csapatomat is minél több személyt itthon tartsak, és itthon biztosítsak nekik lehetőséget a fejlődésre.
Most lesz novemberben egy TEDx előadás Sepsiszentgyörgyön, amelynek a során az előadások azt vizsgálják, hogy hogyan határozzák meg a gyökereink, a kultúránkat, nyelvünket és értékrendünket. A gyökereink ugyanakkor lehetnek gátjai is kiteljesedésünknek, hiszen kötődést jelentenek, és ennek a TEDx konferenciának te is a meghívottja leszel, és egy picit remélem nem haragszanak meg a TEDx-esek, hogyha egy kicsit ezt a gondolatmenetet így előre vetítenéd, hogy a gyökereknek esetlegesen a gátoló hatása esetben mit jelentett, vagy egyáltalán ez az egész így, hogyha mérlegre teszed?
Igen, nem akarom elszpoilerezni mindenképp, hogy miről fogok beszélni, de mindenképp a gátoló hatás az azért főleg a kultúránk miatt van, és a székely mentalitás miatt ez a inkább a dögöljön meg a szomszéd tehene is mentalitás, az, amit elég sokszor érzünk, hogy tényleg lehet, hogy mondjuk, ha Kolozsváron csinálnak ugyanazt, amit Sepsiszentgyörgyön, akkor jobban tudnák érvényesülni csak azért, mert itt nem érdekli a szomszédot, hogy éppen hogy fejlődik egy klinika. Tehát vannak ilyen dolgok, amik az itteni mentalitás az eléggé gátol, és ami még elkeserítő, az igazából ez az álhírekre való fogékonyság. Nem tipikusan székely dolog, de itt azért mondjuk úgy hangsúlyozottabb, mint általában a román lakosság részéről. Úgyhogy ez egy olyan dolog, ami gátol, viszont arra ösztökél, hogy ezzel nem próbáljak valamit tenni.
Viszont úgy gondolom, hogy tudományos szinten együtt kell működnöd, tehát azért nem csak Sepsiszentgyörgyön belül, vagy akár Kolozsváron belül dolgozol, hanem együtt működsz, gondolom, a román tudományos világnak a egyik másik képviselőjével is. Hogy látod így ország szinten, mennyire támogatott mondjuk egy olyan kutató labor, mint amilyet ti felállítottatok?
A támogatásokra való elképzelések azok elég jók ország szinten, viszont az alkalmazásával nagyon nagy gondok vannak. Általában a legtöbb pénz az az állami kutatóintézetek felé megy, akik megszokták, hogy igazából így is úgy is kapnak pénzt, tök mindegy, hogy mit csinálsz, elkutatgatnak, azt csókolom. Tehát nagyjából ennyi nekik a hozzáállásuk, tehát ezért nincs is nagyon eredmény. Amint már említettem, a cégek viszont vértizzadnak ahhoz, hogy egy bármilyen kutatási projektbe az önrészt legalább előteremtsék, és ezért a cégek jóval motiváltabbak ahhoz, hogy végigvigyenek ilyen projekteket. Viszont az egész bürokrácia, ami mögötte van, amikor mindenki azt nézi, hogy te most alapból bizonyíts be 3 havonta, hogy nem csaltad el a pénzt, hogy megfelelően elköltötted számlákkal, mindenféle aláírt nyilatkozatokkal, papírhalmazokkal, ez nem igazán viszi előre a kutatást. És ezt az EU is igazából látja, ugyanez a probléma van az EU-s kutatási pénzeknek is a lehívásával, tehát még a nagyon kompetitív Horizon Europe programokban is elég nagy gond a bürokrácia, tehát külön szakcégek viszik a bürokratikus részét, ami ugye megint költség, amit szintén a kis cégekkel álljanak, hogyha benne vannak ilyen kutatási projektekben. Ezért például az EU-ban van úgynevezett lump sum funding, amikor azt mondják, hogy oké, itt van a projekt, ha ezt a projektet megcsinálod, vagy ezeket a mérföldköveket eléred, minden mérföldkövét kapsz ennyi-annyi pénzt, és ennyi, kész, nem kell vele elszámolja. És ez a mentalitás az, amit most próbálgatnak az EU-ban, szerintem ennek jóval nagyobb hatása lesz, de sajnos Romániában így annak a pénzek is a felét legalább el fogják lopni. Elég kiábrándító ez a hozzáállás, mert azzal ugye, hogy mindenki nyerészkedni próbál, azzal azoknak a lehetőségét csökkentik a haladásra, akik tényleg szeretnének valamit csinálni.
2020 februárjában, igazából amikor mi még csak ilyen szkeptikusan néztük a híreket, hogy akkor mi fog történni nálatok, Sepsiszentgyörgyön, a Provitamnál már voltak olyan felszerelések, amivel tesztelni tudtatok, vagy éppen beszerzés alatt álltak ezek a felszerelések. Amikor annak idején 2020-ban figyelted a híreket, vagy figyelted a világeseményeket, benned inkább félelem volt, hogy mi fog történni, vagy inkább kíváncsiság, hogy akkor ez hogyan fog alakulni?
Inkább kíváncsiság volt, főleg azért, mert ezekről, tehát egy világszintű pandémiáról én már előtte 8-9 évet tartottam a felvilágosító előadásokat a nagyközönségnek. Régen mindenki arra gondolt, hogy az influenza lesz az, amelyik képes egy ilyen villantásra, hogy most egy világjárványt kirobbantson. És ezért tudtam, hogy amikor láttam ezeket a híreket, és láttam, hogy Kínából már elszabadult, tudtam, hogy ebből pandémia lesz. Tehát ehhez nem kellett igazából nagy orákulum, vagy bármi, mert nagyjából a szakemberek, akik valaha is virológiával foglalkoztak, azok mind látták, hogy mi a helyzet. Voltak persze, akik optimistábbak voltak, én alapból a pessimista forgatókönyvet vettem elő. Nekünk 2011 óta volt már PCR készülékünk, amit azért vettünk, hogy tudjunk ilyen molekuláris biológiai vizsgálatokat folytatni. Mi hepatitis vírusokat mutattunk ki ezzel a géppel, és nem nagyon használtuk a klinikumban, mert nem igazán volt rá kérés. Viszont ott volt a gép, és ha már ott volt a gép, akkor én már februárban felvettem a kapcsolatot egy kínai PCR teszt gyártóval, és berendeltem 50 tesztet. És így márciusban, amikor megjöttek a tesztek, így el is tudtuk indítani a tesztelést.
Volt valami ebben az időszakban, ami nem úgy alakult, ahogyan a tudomány feltételeztetett, hogy azért én mindig azt hiszem, hogy az emberi tényező azért néha-néha kiszámíthatatlan. Tehát, hogy a tudományban mért dolgok, tehát az, hogy hogyan modelleztek bizonyos folyamatokat, azok pontosak, viszont ott van az emberi tényező, ami változón lehet.
Igazából a kommunikációval, a kommunikáció hiányával kínai hatóságok részéről azzal adtak esélyt a vírusnak első körben, hogy megszökjön Kínából. Tehát kicsit hamarabb csinálják, amit csináltak, a járvány megelőző intézkedéseket, lezárásokat. Lehet, hogy nem szökött volna ki, és hogyha ott megtartják és eltűnik a vírus, akkor nagyon kevés lett volna az esélye, hogy ugyanaz a vírus máshonnan ismét rászabaduljon a populációra. Tehát azt a gyökereiben lehetett volna elfojtani. Az, hogy igen, az emberek éppen milyenek, nem vagyok szociológus, úgyhogy nem tudom igazából ezt megállapítani, hogy mennyire volt ez az emberi viselkedés, viszont a vírust az ugye nem igazán érdekli, hogy viselkednek az emberek, neki egy feladata van, szaporodni.
Rengeteget dolgoztatok abban az időszakban, tehát hogy több interjúban is mondtad, hogy ahhoz, hogy a lehetséges tesztmennyiséget el tudjátok végezni, ahhoz rengeteg túlórát kell bevállalnotok, illetve nem volt túlságosan motiváló az sem, ahogyan az emberek hozzáálltak igazából az egész tudományos világnak a működéséhez. Hogyan lehetett ezen túllépni, hogy tanultál x éven keresztül, és biztosan tudod a dolgodat, és akkor mégis terjengnek a közvetlen környezetedben álhírek és a többi.
Az álhírek igazából engem csak 2020 nyarán kezdtek zavarni. Előtte azért a lezárásokban is úgy láttam, hogy a lakosság elég konstruktívan állt a dolgokhoz, tényleg betartották, amennyire lehetett a lezárásokat. Nem jöttek szembe olyan mennyiségbe a hírek 2020 nyaráig, hogy ez engem zavarjon. Ugye azzal voltunk elfoglalva, hogy a módszert megfelelően kipróbáljuk, aztán voltak nekünk is gondjaink a PCR tesztek beszállítójával, egy cseh gyártónak voltak olyan tesztjei, amelyek közben adtak nagyon gyenge jelet, és akkor ezért tényleg órákat eltöltöttünk, akár éjszaka is, hogy most megismételjük a mintát, nézzük meg, hogy az a jel tényleg azt jelenti-e, hogy pozitív, mert ugye a járványnak abban a szakaszában nagyon fontos volt, hogy ha egyszer lehet minden pozitívat kiszűrjünk, de azért ne okozzunk túl nagy kellemetlenséget az embereknek azzal, hogy most karanténba tetetjük. Úgyhogy főleg ezekkel voltunk elfoglalva, viszont amikor már annyira elgyűrűztek az álhírek, hogy politikus mondta, hogy ne csináltassatok nálunk tesztet, mert hogy fals pozitív eredményeket adunk ki, akkor nagyjából betelt nálam a pohár, és úgy voltam vele, hogy hát ezt nem lehet igazán szó nélkül hagyni, hogy bárki bármit állíthat rólunk, vagy úgy általában a tesztekről, anélkül, hogy egyáltalán értenék, hogy miről beszélnek. Mert ez volt itt a legnagyobb gond, hogy az emberek úgy nyilvánítanak véleményt, hogy lövésük sincsen arról, hogy mi van mondjuk egy pozitív teszteredmény mögött, hogy mitől pozitív egy teszteredmény, mi lehet az, mi befolyásolhatja esetleg azt a teszteredményt. A páciens nem feltétlenül muszáj tünetes legyen ahhoz, hogy mondjuk a vírus vígan szaporodjon az orrában. Tehát egy csomó ilyen aspektus volt, és akkor eldöntöttem, hogy hát akkor fogok írogatni a Facebookra, hogy legalább hallgattassék meg a másik fél is.
Igen, ez egy komoly vállalás volt a részedről, hogy folyamatosan próbáltál közzétenni érthető nyelven információkat akár a pandémiáról, koronavírusról, PCR-tesztekről, stb. Viszont mondtad egy interjúban, hogy fontosnak gondolod azt, hogy a gyerekek esetén, már a gyerekek esetén kialakítsunk, vagy segítsünk nekik kialakítani egyfajta kritikus gondolkodást. A tanügyi rendszert most itt ebben a beszélgetésben nem fogjuk tudni megváltoztatni, viszont neked is vannak gyerekeid, hogyan ösztönzöd őket erre a kritikai gondolkodásra?
Én mindenképp azt mondom a gyerekeiknek, hogy első és legfontosabb szabály, hogyha valamit látnak, bármilyen dolgot, ami szenzációs, az valószínűleg nem igaz. És akkor ebből a feltételezésből induljanak ki, járják körül a témát, bizonyosodjanak meg a valóságtartalmáról, és akkor esetleg utána kezdjék el terjeszteni. Ez egy nagyon alap, és a másik nagyon alap dolog az az, hogy azért nem által a gyerekek megtanulják, hogy működik a világ, mik azok a vírusok, mik azok az atomok, mik a molekulák, tehát ilyen alapfogalmakkal nem árt tisztában lenni, mert amelyik pillanatban van már valami fogalmad arról, hogy hogyan működik a világ, milyen fizikai törvények alapján, akkor már nem lehet minden hülyeséggel megvezetni.
És akkor a kritikai gondolkodás lenne az, ami, vagy a kritikai gondolkodás is egy alaptudás lenne az, amivel elejét lehetne venni a mindenféle álhíreknek az elszaporodásának?
Igen, itt azért fontos megjegyezni, hogy a kritikai gondolkodást, főleg az álhírterjesztők úgy értelmezik, hogy mindent meg kell kérdőjelezni. És ez igazából nem így van, hiszen ők azt csinálják, hogy a már kialakított tudományos konszenzust kérdőjelezik meg. Nem egy tudományos módszerrel teszik ezt, mint ahogy a tudományos világ teszi, hanem egy hasra csapásos módszerrel, hogy mi van, hogyha mégsem igaz az adott állítás. De ez abszolút nem produktív, és erre rá is játszanak, és tudják, hogy ami szenzációs, azzal nagyobb követőtábor tudnak, több étrendkiegészítőt tudnak eladni, nekik ez jó, szerepelhetnek a tévében, mit tudom én, jót tesz az egójuknak, ilyesmi. Úgyhogy van egy csomó a dolog, ami miatt az álhír terjesztők nyernek ezen az egészen, azzal, hogy más emberek naivitását kihasználják, és ez elég szomorú, hosszú távon viszont csak az oktatási rendszernek a teljes reformjával lehet ezzel bármit kezdeni.
Nem magamat, hanem a tudományt szeretném népszerűsíteni, mondta Karikó Katalin a Szegedi Tudomány Egyetemen, azaz a világhírű biokémikus Alma Materében rendezett sajtóbeszélgetésen, és igazából ennek a sajtóbeszélgetésnek az volt a lényege, hogy tulajdonképpen azzal, hogy ő elnyerte idén a Nobel-díjat, egy olyan sajtónyilvánosságot kapott, amit esetleg arra is lehet használni, hogy a tudományt népszerűsítse. Miért olyan nehéz a tudományt népszerűsíteni? Kicsit ezt érzem néha, hogy rossz a marketingje.
Nem a marketingje rossz a tudománynak, hanem a tudomány az úgy működik, hogy a felfedezések, az igazán világra szóló felfedezések nagy részét már megtettük. Megértettük, hogy működik a világ. Most már tényleg, ami kérdés hátra maradt, az eléggé elvont ahhoz, hogy ne befolyásolja egy normális ember életét. És pontosan ezért nagyjából senkit se érdekel, hogy most éppen milyen tudományos eredmény születik, milyen félvezetőt, vagy milyen szupravezetőt állítanak elő, mit tudnak meg a fekete lyukakról, és ilyesmi. Mert nem elég szenzációs. Tehát, hogyha mondjuk jönne egy ilyen szenzációs hír, hogy oké, lehetővé tették az időutazást, arra már felkapná az ember a fejét. De annyi egyéb szenzációs baromsággal vagyunk körülvéve, hogy nem nagyon érdekli az embereket a tudomány. igazából nem is kell érdekelje a tudomány. A tudomány a tudósokat kell elsősorban érdekelje, az emberek a tudománynak az eredményeinek a haszonélvezői a társadalom. Viszont pontosan ezért a tudomány az egy unalmas dolog, úgy általában véve. Egy normál embernek teljesen unalmas dolog, hogy mit csinálnak a tudósok, és pontosan ezért jobban fogékonyak a szenzációra, ami viszont általában most már a tudományon kívüli áltudományos hülyeség. Nagy része.
Mégis Karikó Katalin és Drew Weissmannek a felfedezése, vagy a tudományos eredményei megmentették több millió embernek az életét. Tehát, hogy azért, ha nem is érdekel minket, befolyással van az életünkre.
Így van, viszont sosem tudjuk, hogy melyik tudományos eredmény lesz befolyással. Tehát az, hogy Karikó Katalin rendületlenül hitt abban, hogy tényleg ez egy olyan dolog, ami alapjaiban meg tudja változtatni az emberiség, jobbá tudja tenni az emberiséget, ahhoz igazából kellett egy pandémia, hogy ezt bebizonyítsa, és pandémia azért nem minden évben történik, úgyhogy neki ezzel, illetve az egész kutatási területének ezzel nagyon nagy szerencséje volt, hogy tényleg be lehetett bizonyítani fehéren a feketét, hogy az eljárás, amit ők kidolgoztak, az tényleg nagyon hasznos, mert így a többi alkalmazási lehetőségére is több kutatási irányt lehet elindítani, arra több pénzt adnak, az jobban tud haladni ez az egész dolog, mint előtte, amilyen döcögősen haladott.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk!
Dr. Fejér Szilárd kémikus kutató, a Sepsiszentgyörgyi Provitam és a Kolozsvári Promedical Center vezetője, aki a koronavírus járvány ideje alatt koronaposztok címszó alatt tett közzé a Covid-dal kapcsolatos jelenségeket és fogalmakat magyarázó bejegyzéseket. Milyen visszajelzéseket kaptál a koronaposztokra, hogyha erről egy kicsit mesélnél nekünk?
Vegyeseket igazából. Tehát voltak, akik nagyon köszönték, voltak, akik tanácsot kértek tőlem, hogy most mit csináljak, mit tudom, pozitív lett a koronavírus tesztem, hogyan védekezzek, ilyesmi. Voltak, akik elmondták, hogy rengeteget tanultak belőle, és akkor voltak, akik szerint én vagyok a nem tudom melyik világ összeesküvésnek a helyi helytartója, és akkor ezért nekem nagyon nagy nyerészkedésem volt belőle, és biztos, hogy azért csináltam. De igazából azért csináltam, mert engem nagyon idegesít az emberi hülyeség. Úgyhogy nem tagadhatjuk persze, hogy a cégünk az nagyon sokat nyert a koronavírus tesztelésen. Tehát megtripláztuk a forgalmunkat, a profitunk megugrott a pandémia éveiben. Viszont ez nekünk egy olyan lehetőség volt, hogy ki tudtunk próbálni olyan kutatási irányokat, amiket eddig nem próbálhattunk volna. Vettünk egy szekvenátort, ami csak így alsó hangon 1 millió lej volt, és kifizettük a hátsó zsebünkből, és ezzel viszont tudunk most már olyan teszteket végezni, ami a megyében még nem elérhető. Tehát mi azért próbáljuk ezt a szerencsét mondjuk úgy értelmesen felhasználni. Befektettünk Kolozsváron egy épületbe, ahol modern klinikai szolgáltatásokat nyújtunk. Tehát mi a jövőben gondolkodunk. Igazából nem azon voltunk, hogy most akkor elmenjünk nem tudom melyik szigetre nyaralni 6 hónapra.
Hát az az időszak, amikor 7 nappal lett, éve kellett tesztelni, szerencsére lejárt, tehát hogy most talán újra vissza tudtok térni valamilyen szinten a kutatásokhoz. Melyek azok a területek, amelyekkel foglalkoztok a Provitamnál?
Amivel most foglalkozunk, és nagyon jó eredményeink vannak, az a mesterséges intelligencia alkalmazása abban, hogy egy standard labor analízis panelből megmondja neked, hogy éppen milyen krónikus betegséged van, vagy van-e adott krónikus betegséged, vagy nincs. Tehát már addig finomítottuk a modelljeinket Németország, illetve bukaresti csapatokkal együtt dolgozva, hogy ilyen több mint 90%-os pontosággal meg tudjuk jósolni, hogy 2-es típusú diabétesze van-e a páciensnek, aki mondjuk bejön hozzánk és csináltat egy szett laboranalízist. És ez egy olyan rész, egy olyan mondjuk úgy egy olyan piaci rés, amit hogyha megfelelően alkalmazunk, tényleg egyrészt tudjuk rövidíteni a páciensnek a beteg útját, mert hogyha egyből az eredménye kap egy ilyen lapot, hogy vigyázz, mert neked nagy valószínűséggel 2-es típusú diabéteszed van, akkor csinál az eredményeivel valamit. Mert azt vettük észre, hogy a páciensek nagy része megkapja az eredményt, aztán akkor megy orvoshoz, amikor éppen megint valamilyen fáj, és akkor megmutatja neki az eredményét. Viszont a krónikus betegségekben azért elég fontos az, hogy idejében felismerjük, és akkor idejében elkezdjünk a megfelelő kezelést azért, hogy ne károsítsa az adott betegség a szervezetünket tovább. Tehát ez egy olyan alkalmazott része a kutatásnak, ami minket nagyon érdekel. Amit még csináltunk, az diagnosztikai teszt fejlesztés, de azt igazából a kihívás miatt csináltuk, hogy meg tudjuk-e csinálni az adott tesztet, vagy nem. Ilyen volt ugye a COVID antitest teszt, amiből hát csináltunk több mint 14-15 ezer tesztet azóta. Viszont igazából nagy piacra sosem volt annak, mivel ez egy olyan módszer, amit kis laborok használnak, és nagy laborok mind automata gépekkel dolgoznak, de nem is azért csináltuk, hanem csak azért, hogy meg tudjuk-e csinálni. És ugyanebből a kiindulásból csináltunk egy delta hepatitis vírus tesztet is, ami szintén egy nagyon jól működő teszt, viszont ahhoz, hogy ezt egyáltalán forgalmazni tudjuk, az kellene különböző akkreditációja a gyártási folyamatnak, ami rengeteg papírunk, és engem, mint kutatót nem érdekel, nincs rá kapacitásom, úgyhogy van egy jól működő tesztünk, csak éppen piacra nem tudjuk még dobni, mert nincs, aki ezt megcsinálja.
Itt Kolozsváron is elérhetőek a szolgáltatásaitok, a ProMedical Centernél tulajdonképpen, és a tavaly került fejlesztésre is tulajdonképpen ez a center most már 20 féle orvosi szakterület rendelőinek ad otthont, valamint laboratóriumoknak, csúcstechnológiás imagisztikai részlegnek és kutatóközpontnak is. Milyen analíziseket, esetleg milyen teszteket lehet elvégeztetni a ProMedicalnál? Mi benne az újítás ahhoz képest, ami korábban működött, mert hogy korábban is volt itt létesítményetek?
Itt az újítás fő része az az imagisztika, tehát hogy van mágneses rezonancia gépünk, CT-nk, digitális röntgenünk, amivel tényleg egy teljes imagisztikát, ultrahangos gépeink, modern ultrahangos gépeink, amivel az imagisztikának a nagy részét le tudjuk fedni, tehát mondjuk nem csinálunk PET-CT-t, az ugye speciálisabb, de amit egy normál járóbeteg rendelőben meg lehet csinálni, azt most már mi is teljesen le tudjuk fedni. Mivel ezek nagyon új gépek, ezért maga a képminőség is nagyon jó, tehát a visszajelzések nagyon jók az orvosoktól, hogy maga az MR-nek vagy a CT-nek milyen képminősége van. Persze Kolozsváron azért szinte minden utcasarkon van most már egy klinika, úgyhogy ez egy teljesen más piac. Mi, amivel igazából ki szeretnénk tűnni itten, az, hogy a kolozsváriaknak is biztosítsuk azokat a speciális vizsgálatokat, amiket a Sepsiszentgyörgyi laboratóriumunkban végzünk. Ez például az újszülötteknek az anyagcserebetegség szűrése, amit ugye országszinten csak 3 betegségre szűrnek minden újszülöttet. Mi a mostani gépparkunkkal most már tudunk több mint 47 betegségre szűrni. Ez azért fontos az újszülötteknél, mert ha az első napokban kiderül, hogy van valamilyen anyagcsere betegsége, akkor egy megfelelő diétával, egy megfelelő kezeléssel normális életet élhet. Viszont ha csak hónapok múltán derül ki, akkor általában addig károsodik az idegrendszer, és akkor már tényleg visszafordíthatatlan ez az egész. Ez, hogy ezt tudjuk biztosítani, ez édesanyámnak, aki gyerekgyógyász, és ő az egész központnak az alapítója, egy több mint 40 éves álma volt. Ő fenilketonúriára kezdte szűrni még fiatal gyerekorvosként a Kovászna-megyei betegeket, aztán amikor leállították érdektelenség miatt, rá 2-3 hónapra született egy fenilketonúriás gyerek, akit nem diagnosztizáltak idejében, és ezért neki ez nagyon rosszul esett, hogy azt a gyereket simán ki lehetett volna szűrni, és ezt az életet meg lehetett volna menteni. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amit most már Romániában nagyobb magánlaboratóriumok csinálnak, vagy elküldik a mintát külföldre, de most már nagyjából minden szülészeten elérhető, hogyha valaki kéri ezt a kiterjedt anyagcserebetegség szűrést. Most már ezt mi is csináljuk Sepsiszentgyörgyön, amit tényleg a környékünkön nem csinálnak. Tehát ez az egyik. És amivel még elkezdtünk foglalkozni, az a genetikai szűrés, az úgynevezett klinikai exom szekvenálás, amivel több mint 4800 betegséggel kapcsolatban hozott gént megnézünk, és azonosítjuk az esetlegesen olyan mutációkat, amelyek mondjuk egy betegségre hajlamosíthatnak, vagy akár egy adott betegséget okoznak, és még csak pár páciens mintáját szekven láttuk meg eddig, de már volt két olyan paciensünk, akinél tényleg kiderült, hogy mi az oka az adott betegségnek, és ezek mind nagyon ritka betegségek.
Ezt gondolom, hogy nem csak egy-egy betegségnek a felkutatásában segít, hanem a megelőzésben is, legalábbis számotokra egy fontos szempont a megelőzés, így hogy lehetne az emberek között, főleg, hogy ennek a tesznek egy nagyobb összege is van, hogyan lehetne ennek a fontosságára felhívni a figyelmet. Mondtad te is, hogy általában akkor fordulunk orvoshoz, amikor valamink fáj.
Igen, a másik trigger, amelyik arra tud sarkalni, hogy orvoshoz forduljunk, az, hogyha valamelyik hozzátartozunk, vagy valamelyik ismerősünk, barátunk betegedik meg valamilyen olyan betegségben, amit jobb lett volna időben felfedezni. Tehát például a daganatos megbetegedések, ezek mind olyanok, hogy ezek tűnhetnek olyannak, amik sarkalják az embert. De igazából nem ez kéne sarkalja az embert. Az embert az kéne sarkalja, hogy nem egyik napra a másikra gondolkodik, hanem eldönti, hogy most szeretne megöregedni, vagy nem szeretne megöregedni, és szeretne egészségesen megöregedni, vagy nem, és egyértelmű, hogy mindenki azért minél tovább szeretne egészségesen élni. Hogyha ez tudatosulna az emberekbe, és nem csak egyik napra másikra terveznének, akkor lehet, hogy eljárna mindenki mondjuk egy hasi ultrahangra, egy mell ultrahangra évente, amik olyan alap és olcsó vizsgálatok, hogy meg lehet azzal a bajt előzni. De tipikus székely mentalitás az, hogyha nem tudom, nem fáj, és inkább nem megyek el orvoshoz, mert tudom, hogy úgyis valamit találnak, és akkor beteg leszek tőle. Tehát itt összekeverik az okot az okozattal, és ezért azért nincs még egy kultúrája ennek nálunk, és országos szinten is csak ilyen elkapkodott tervek vannak a megelőző programokra, még nincsen egy teljes stratégia arra, hogy tudjuk a krónikus betegségeket megelőzni. Pedig jobb lenne, mert ugye az egészségügyi rendszernek is sokkal jobb, hogyha egy betegséget idővel felfedezés megold, mint hogy utána évekig járjon a páciens hozzá nagyon drága kemoterápiára például.
Mondtad, hogy egy mell vagy egy hasi ultrahang is már nagyon sokat tud segíteni, viszont milyen betegségeknek a felkutatására mutathat rá egy ilyen génteszt?
Nagyon változatos ez, és a páciensek, akik hozzánk fordulnak, mind nagyon változatos problémákkal fordulnak hozzá. Például van mondjuk egy olyan beteg, akinek van valami baja már gyerekkorától, és nem tudják megmondani, hogy mi a baja, nincs egy pontos iránydiagnózis, ilyen esetben segíthet a genetika, mert tudja pontosítani a diagnózist. Még akkor is, hogyha van egy diagnózis, de mondjuk a szülő nincs megelégedve a magyarázattal, akkor is a genetika tudja pontosítani, illetve akár egy új diagnózis felé irányítani a pacienst. Hogyha mondjuk családtervezésnél van mondjuk egy ifjú pár, és tudja mindkettő, hogy vannak a családjában valamilyen ágon öröklődő betegségek, akkor nem árt megnézni, hogy náluk például ők hordozzák-e az adott hibás gént, vagy nem, mennyi eséllyel adhatják át, ha mondjuk mindkettő ugyanazt a hibás gént hordozza, akkor az már probléma lehet ugye a gyerekeknél, tehát van egy csomó ilyen aspektusa, és persze, aki csak simán szeretné tudni, hogy oké, van-e bármilyen olyan mutáció, amely engem hajlamosít bizonyos daganatokra, mert hogy a családomban volt már mondjuk mellrák, akkor egy ilyen teszt tud választ adni, és hogyha mondjuk megtaláljuk az adott mutációt, akkor az sarkalhatja azt a szemét arra, hogy elmenjen akkor ne évente, hanem havonta elmenjen például egy ultrahangra.
Igazából, ahogy így hallgatlak téged, akkor a te munkaködhöz hozzátartozik a cégvezetés, a kutatás és az egyszerű labormunka is, de tulajdonképpen a közösség nevelését is magadra vállaltad. Hogyan tudsz ezek között a szerepek között lavírozni?
Hát általában tüzet oltok, tehát mindig azt részesítem előnybe, ami már tényleg nem várhat. Elég nehéz, mert én szeretnék főleg a kutatással foglalkozni, de ahhoz, hogy egy kutatási projektet végigvigyük, ahhoz kell működjön a klinikának a többi része is. Tehát nem vagyunk állami intézmény, hogy meglegyen az éves költségvetés, mi igazából abból gazdálkodhatunk, amennyi páciensünk van.
Meséltél például arról, hogy nagy felfedezéseknek az időszaka az tulajdonképpen lejárt, és nagyon kitartó munka kell ahhoz, hogy valami újat, vagy valamiben részlegesen legalábbis a nagy közönség számára újat fel lehessen mutatni. Mi tart téged mégis a tudományos kutatás mellett? Tehát, hogy mi az, ami mindig izgalommal tölt el téged, hogyha erről van szó?
Engem, ami érdekel, főleg az az, hogy olyan folyamatokat lássak, amiket még senki nem látott. Hogy olyan dolgot csináljak, amit még nem csinált senki, vagy esetleg még a környezetünkben nem csinálta senki. Ezek a fő hajtóerők. Ez főleg nem is tudom, hogy kinek akarok bármit bizonyítani, de ha meggondoljuk, azért általában az van, hogy a tudósokban, a kutatókban mindig van egy kis ilyen impostor szindróma, hogy mi van, ha mégsem tudok annyit, vagy mi van, ha mégis mások jobban tudják nálunk. Ez különben egy egészséges dolog, mert megkérdőjelezi az ember a saját képességeit, és akkor utána néz a dolgoknak jobban, mint annélkül. Másképp beképzelt lenne a tudós társadalom nagy része. És ez az igazából, ami általában tudósokat hajtja, hogy olyan dolgokat csináljanak, amiket még nem csinált előttük senki. Mármint az igazán jó tudósokat, mert vannak, akik csak elkutatgatnak, mondom, akik azért vannak egy kutatói pozícióban, mert ez egy permanens állás egy intézetben, és akkor azzal köszönik szépen, jól megvannak. Na, többek között ezért nem dolgoztam én végül is egyetemen, mert ott nagyon könnyen be lehet okosodni. Úgyhogy én szeretem a kihívásokat.
Érdekes, hogy említed az impostor szindrómát, és hogy a tudósok körében is népszerű, mert hogy azt hinni az ember, hogy én, hogy nem tudok rengeteg dolgot a tudomány világából, az egy dolog, de hát azt hiszük, hogy a tudósok azok úgy tudnak. Erre megoldás az, amikor azt mondják, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint.
Igen. Egyrészt igen, másrészt az embernek a saját tudása szerint, mert nem lehetek biztos abban, hogy én a tudásommal megfelelően képviselem a tudománynak a jelenlegi állását. Tehát lehet, hogy van egy olyan új eredmény, amiről én még nem tudok. És mondjuk a másik, aki mondjuk bekommentél a Facebook posztom alá, lehet, hogy ő már tudja. Tehát mindig van egy ilyen kérdőjel, hogy most egy ordas nagy baromságot írt be valaki, vagy tényleg történt valami olyan publikáció megjelent, aminek tényleg egetverő, és mindent megváltoztat, amiről tudunk. És általában az esetek, hát szinte 100%-ában rá kell jöjjünk, hogy igazából az impostor szindrómánk az megalapozatlan. De azért mégis jó, ha van, mert így tényleg az ember sokkal jobban utána néz dolgoknak.
De gondolom nem egy Facebook poszt alatti komment lesz az, ami megdönti egy-egy elméletnek a validitását, vagy százalékokban számolva nem az fogja.
Így van, viszont az ilyen kommenteknek a hivatkozásai, amiket belinkelnek például bizonyos publikációk, lehet, hogy nagyobb karriert futnak be, mint egy normál más kutatási eredmény, ami homlok egyenes ellentmond annak a szenzációs állításnak. Tehát általában most már az van, hogy minden hülyeséget le lehet publikálni, és ez elég káros, mert nincs már egy normális kontroll. Igazából csak a tudománynak a kontrollja van, hogy kialakul a tudományos konszenzus, és tök mindegy, hogy az le van-e publikálva, ami teljesen ellentmond ennek, amikor mindenki látja, hogy az adatok, amikre az alapszik, nem jók, nem jó a módszer, nem volt megfelelően megírva, nem volt megfelelő következtetés levonva. Tehát ilyen aspektusok vannak. A tudománynak van egy ilyen önkorrigáló hatása, hogy mindig képes azért valami újat, konszenzust el lehet téríteni erre, arra, attól függően, hogy milyen új eredmények vannak, de általában ezek nem járnak be akkor a hírnevet, vagy akkor a karriert, mint ezek a szenzációhajhász cikkek.
Azt kell szerintem tudatosítanunk, és az a szerencsénk, hogy a tudomány és a tudományos kutatásoknak az eredményei azok folyamatosan valami hozzáadódik az addigi eredményekhez, és ez így alakítja és változtatja. Már csak azért is ez a szerencsénk, mert hogy még 100 évvel ezelőtt valószínűleg a lakosságnak sokkal kevesebb része érni el a 70 éves kort, most már ez azért így változik, viszont mekkora felelősséget tesz rátok a tudományos világnak a képviselő az a tény, hogy ma ez a tudománynak a jelenlegi állása, és holnap lehet, hogy valami változni fog.
Igazából nem hiszem, hogy ez miatt mi ne tudnánk aludni, hogy ez most változni fog. Maga ez a felelősség érzet inkább arról szól, hogy a tudományt, aki arra adja a fejét, tudja megfelelően kommunikálni, és az eredményeket megfelelően el tudja magyarázni egy egy laikusnak, és ez az, amivel főleg küzd a tudományos társadalom. A legtöbb tudósnak nincs is ideje ezekkel foglalkozni, és nem állnak bele parttalan vitákba.
Azt mondtad a beszélgetésünk elején, hogy úgy egy jó ideje már tudtad, hogy egy pandémia, vagyis hogy nem csak te, hanem a tudományos világ sejtette, hogy egy pandémia ráköszönt a világra. Igaz, hogy az influenzától várták a megbetegedéseknek a nagy részét. Hogy látod, a pandémiák akkor ezután velünk maradnak bizonyos formákban, vagy bizonyos...
Igen, mindenképp pandémiák voltak eddig is, viszont azzal, hogy az ember az életterét folyamatosan kiterjeszti, és egyre többször találkozik az állatokkal, nem a háziasított állatokra gondolok feltétlenül, hanem a dzsungelben lévő állatokkal. Főleg a denevérfajtákkal van ilyen gond, hogy ők képesek rengeteg vírust inkubálni magukban és tünetmentesen hordozni. Azt igazából mindenki az influenzán látta azt, hogy képes olyan gyorsan változni, hogy ha éppen egy olyan mutációt összeszed, vagy egy olyan mutáció kombinációt, akkor lehet halálosabb és jobban terjed. Viszont maga a koronavírusokat is rengetegen kutatják, vannak kiváló pécsi virológusok is, akik ezeket kutatják, tehát az is egy fő kandidátus volt egy világjárványra, de az influenza változásának a gyorsasága volt az, ami miatt mindenki azt gondolta, hogy itt egy következő influenza járvány lesz, ami nagyon hatásos lesz, mármint az egész világra való hatása jelentős lesz.
A tudományos világ valószínűleg leszűrte a tanulságait a koronavírus járványról. Mik lennének esetleg azok a tanulságok, amiket te fontosnak tartasz, és amit megosztanál velünk is?
Mindenképp az, hogy azért a víruskutatás része az tényleg egy olyan dolog, amit komolyabban kéne venni. Tehát az, hogy ott olyan helyeken, ahol az élővilág, a vadállatoknak a keveredése jelentős a normál életvitellel, olyan helyeken tényleg nagyon kell az adott vírusokat tanulmányozni, megnézni, milyen vírusok vannak az adott denevér populációban. Szimulációkat kell mindenféle zoonózis eseményekről tartani, hogy mi történik, hogyha mondjuk átugrik ezen a piacon egy vírus az emberre. Sokan azt mondják, hogy kevés az esélye, hogy ez megtörténhetett, mert hogy alig vannak zoonózisok, de ez például nem igaz, mert ott van például az ebola, ami folyamatosan ugrik át vadállatokról ember. Tehát van rengeteg olyan vírus, amely most is folyamatosan kisebb helyi járványokat okoz. Ahhoz, hogy valami világjárványt okozzon, ahhoz több faktor kell, és most már úgy nézem, hogy a tudományos világ azt mondja, hogy voltak olyan mechanizmusok, amelyek nem voltak eléggé finanszírozva, voltak olyan gyors reagálású mechanizmusok, amelyek nem voltak eléggé kidolgozva, ezeken mind-mind javítottak. De őszintén nem tudom, hogyha mondjuk beütne egy ennél mondjuk 10-szer halálosabb vírus, hogy meg tudnánk-e birkózni vele a jelenlegi társadalmi konjunktúrába, vagy nem. Ez azért tényleg egy nehéz kérdés.
Nem a legpozitívabb, vagy a legoptimistább zárás ez most, de azt hiszem, hogy azért nem baj, hogy így zárul a mai műsor. Köszönjük szépen elsősorban a tudomány népszerűsítő posztjaidat, és azt is, hogy itt voltál velünk az 1001 ötletben.
Köszönöm én is.
A hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönjük, Pék Kristály Beha vagyok, viszont hallásra.